Ez a Rádió Szentendre iránytű című műsora. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Cservenkáné Pálfi Zsuzsanna. Mai vendégem a stúdióban Rist Lilla, család és párterapeuta. Szerbusz Lilla, szeretettel köszöntelek.
Köszöntök mindenkit én is.
Ugye aktualitása van ennek a témának, szerintem pár évvel ezelőtt is az volt, de most különösen, mert hogy itt azért egy olyan helyzet állt elő itt márciusban, ugye ez a pandémia, nem kell senkinek ugye elmondani ezt a helyzetet, sajnos. És azt lehet mondani, hogy általában egy krízis alakult ki. Tehát krízisben van az egész világ, a gazdaság, és ez lecsapódik ugye a családokra is, a párkapcsolatokra, illetve akár baráti, vagy bármilyen kapcsolatról beszélünk, ez megjelenik, ez a válság. Azt gondolom, hogy nagyon aktuális most ez a téma, egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mit tud ebben a helyzetben tenni egy családterapeuta, és hogy egyáltalán van-e megoldás, és hogy hogyan tudnak segíteni magukon a családok, a párok, mikor forduljanak tanácsért akár Lillához, vagy akár máshoz. Egy kicsit ma ez lesz a témánk, és ezt próbáljuk körbejárni. Lilla, utána néztem ugye egy kicsit az önéletrajzodnak, hogy mi mindent is csinálsz. Hát megmondom őszintén, hogy nem nagyon tudtam a végén már követni, mert annyira szerte ágazol, és annyira sok mindennel foglalkozol. Ugye elsősorban vagy Őklapja újságírója is vagy.
Igen.
És hogy mellette még csinálod ezt a családterápiát. Így mutatkozz be kérlek, és mesélj magadról, hogy miért lettél egyáltalán családterapeuta, hogy kerültél erre a területre.
Ez egy érdekes történet. Alapvetően most is újságíró vagyok, és újságírással foglalkozom, de hogy valahogy ez vezetett el család- és párterápiához is. Már a lapnál is nagyon sokat foglalkoztam lelki, pszichés, párkapcsolati, gyereknevelési kérdésekkel. Hosszan foglalkoztam az anyaság kérdésével, például két olyan cikksorozat is volt, ami várandós nőket követett végig, és ennek kapcsán nagyon mély ismereteim lettek az életnek ennek a területéről. Nem csak pszichés oldalról, hanem arról is, hogy mi az a társadalmi környezet, ami például a szülést körbeveszi, és hát ez gyakorlatilag a szülés, a család születésének a pillanata, nem csak a gyermek születésének a pillanata, hanem a családé is, az anyaság, az apasság születésének a pillanata, ami nagyon sokáig izgatott ez a téma. Aztán, ahogy így változik az ember, meg halad az élete során, más dolgok is kezdik érdekelni, nem csak az anyaság, de hogy jött egy olyan élethelyzet, 2009-ben, amikor szintén egy másik válságban voltunk, amikor én gyakorlatilag egy ilyen egzisztenciális krízis helyzetbe kerültem, nem szeretném túlságosan részletezni különféle érzékenységek miatt, hogy ez hogy történt egészen pontosan, de akkor újra kellett gondolnom az életemet, hogy mit is kezdek, mit akarok még csinálni, és azt éreztem, hogy nem jó, hogyha mindent egy lapra teszek föl, és el kellett kezdeni gondolkodni azon, hogy mi lehetek még, hogy lehet ebből a helyzetből felállni, és akkor iratkoztam be a Magyar Családterápiás Egyesület képzésére, ahol Barát Katalin volt a tanárom, aki ma már az egyesületnek az elnöke, és nem csak nagyszerű családterapeuta, hanem kiváló tanár is, és ennek az időszaknak a nehézségén pusztán az is átsegített, hogy oda járhattam hozzá, mert annyira feltöltött, annyira motiváló volt, olyan úgy kinyitotta a gondolkodásomat, ami már önmagában segítség volt.
Igen, ezt én is sokszor tapasztalom saját életemben is, hogy ha valami mély pont van, eljutok egy mély pontra, akkor sokszor egy-egy tanfolyam, vagy valamilyen képzés segít abban, hogy valahogy jobban rálássak a dolgokra, és ugye nem feltétlenül azért végez az ember ilyen továbbképzéseket, mert hogy akkor utána már rögtön tudja, hogy akkor azzal majd hova fog elhelyezkedni, vagy pénzt fog keresni, hanem sokszor tényleg csak egy ilyen, mondják is ugye ezt a holtig tartó tanulást, hogy ez mennyire fontos, hogy tulajdonképpen valamilyen szinten a személyiségünket fejleszti, ugye? Jól gondolom.
Igen, de hogy azért is meséltem el ezt a személyes történetet, mert azt gondolom, hogy minden krízisnek két kimenete van, ki lehet kerülni belőle, úgyhogy növekedtél benne, hogy fejlődtél benne, és azzal a kudarc élménye, hogy nem sikerült megoldani, de hogy kevésszer gondolunk úgy a krízisre, hogy egy lehetőség is egyben arra, hogy fejlesztjük önmagunkat, hogy másképp lássuk a kapcsolatunkat, másképp nézzünk a világra, tehát hogy a krízis mindig lehetőség, és egy nagyon jó lehetőség arra, hogy elkezdjünk valamit változtatni, vagy elkezdjünk újra gondolni dolgokat az életünkkel, a párkapcsolatunkkal, a dolgainkkal kapcsolatban.
És akkor egy kicsit utalnék arra, hogy majd ugye lesz szó itt a pandémiáról is, hogy nekem Lilla szavai valahogy azt érzékeltetik, hogy lehet, hogy most sokan érzik azt, hogy krízisben vannak, akár anyagi téren, akár ugye párkapcsolati téren, de hogy akkor nem kell feltétlenül elkeseredni, mert hogy lehet, hogy ebből valami jót is még ki lehet hozni.
Krízisben lenni mindig nehéz. Tehát, hogy mindig először az a dolgunk ebben a helyzetben, hogy felmérjük, hogy mi az, amit vesztettünk, és ezt tudatosítsuk, és meggyászoljuk. Tehát, hogy nem lehet megúszni ennek a fájdalmát, de hogyha ez sikerül, akkor elérkezik egy olyan mélypont, ahonnan már csak felfelé visz az út, és el lehet kezdeni építkezni, és lehet, hogy valami jobb kezd el épülni, hogyha vannak olyan erőforrásaink, amikre építeni tudunk. Épp nemrég mesélte el egy barátnőm, hogy pont a karantén idején került ő is egy olyan élethelyzetben, hogy egyszerre csak megszűnt minden, nem volt munka, nem tudta, hogy hogyan tovább, mit fog csinálni, hogy hogyan lesz, és akkor azt mondta, hogy egyszer csak rádöbbent, hogy nem azt kell néznie, hogy milyen nincs, hanem hogy milyen van, és kitalált valamit, és az mostanra már elkezd felépülni és kialakulni, és ez, tehát ugye ezt mindenkinek érdemes végigjárni ezt az utat, mert lehet, hogy most nem jó, de lehet, hogy később jobb lesz, mint volt.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Rist Lilla, a Nőklapja újságírója, illetve család- és párterapeuta. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Hallgassanak bennünket. Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Rist Lilla, család- és párterapeuta, a Nőklapja újságírója. Ugye speciális területed az a válás, illetve a válási krízis. Valóban többen mostanában a válás, tehát hogy te hogy látod, hogy többen akarnak-e elválni, és hogyha igen, akkor mi lehet ennek az oka?
Attól függ, hogy mikortól nézzük, hogy több a válás. Most megnéztem, hogy azt hiszem 1876 óta vannak adataink a családról, és hát azóta, tehát hogy akkor nagyjából a nullához közelített a válásoknak a száma. Most 42%-nál járunk, körülbelül úgy tudom, ez 2016-os adat, de hogy 2008-ban volt ennek a csúcsa, amikor 46% volt az arány. Azért nehéz erre bármit mondani, mert miközben 2008 óta valójában kevesebb válás van. Közben azt is tudjuk, hogy nagyon sok gyerek születik házasságon kívüli tartós párkapcsolatban. Ezekről a kapcsolatokról azonban nem sok hivatalos információ van, vagy csak ilyen speciális kutatásokból látnak rá a szociológusok, hogy mi történik itt, de a KSH adatbázisában nem feltétlenül kerülnek ezek bele, tehát hogy kevesebb válás van, de nem tudjuk, hogy hány működő párkapcsolat van, és ez ugye összefüggésben van azzal, hogy átalakult ma már azt, hogy mit tekintünk családnak. Elég sokan választják a házasságkötés nélküli együttélésnek a formáját.
És ez a 46%, ez Magyarországra vonatkozik?
Ez Magyarország. Ezek magyar adatok, de tehát, hogy a világon hasonló tendenciák vannak, mint nálunk. Azt szoktam mondani, hogy most félig üres a pohár, vagy félig tele van. Tehát, hogy a házasságoknak akkor több mint a fele többnyire megmarad, és csak idézőjelben 42% gondolja azt, hogy nem együtt folytatja tovább az életét.
De azért ez egy elég magas szám. Én most meglepődtem ezen. És azt lehet látni, hogy mondjuk a 2000-es években lett ilyen magas, és mondjuk a 80-as években kevesebb volt, vagy a 80-as
folyamatosan,
években is?
Tehát ez egy folyamatosan növekvő tendencia volt. Tehát nem, legalábbis én úgy tudom, tehát hogy nem lehet megmondani, hogy voltak ebben nagyobb kiugrások, tehát hogy folyamatosan nőtt a válásoknak a száma és az
aránya. És mi lehet az oka? Hát biztos van erre vonatkozóan valamilyen kutatás, mert azért, hogyha ez tényleg ilyen drasztikusan növekszik, akkor valami oka kell, hogy legyen. Te hogy látod?
Nehéz megmondani. Miközben gondolkodtam ezen a kérdésen, hogy biztos fel fogod tenni, hogy miért válunk el ilyen nagy arányban, és nekem az jut eszembe, hogy azért, mert el lehet válni. Tehát, hogy korábban a hagyományos társadalomban egyáltalán nem lehetett elválni, és ennek ez azért nagyon nehezen oldódó dolog volt, hiába volt meg később a jogi útja meg lehetősége, azért viszonylag kevesen választották ezt a megoldást, pont azért, mert nem volt szokás válni, nem volt benne a megoldási repertoárban a válás, de hogy ez egyre inkább benne van, és akár nézhetnénk a jó oldalát is, hogy nem kötelező manapság már egy rosszul működő kapcsolatban benne maradni. Ez két embernek a szabad választása. Amikor kötelezően együtt kell maradni, akkor ez a kötelezettségszerűség érvényesül, és nem tud kialakulni az a partneri kapcsolat, amiről mi a modern házasságban beszélünk. Tehát, hogy ez egy másik féle szintje a kapcsolódásnak, amiben egyenrangúak vagyunk nagyjából, és megosztjuk a munkát egymással, és kölcsönösen azt várjuk, hogy jól érezzük magunkat benne. Régen nem ezért házasodtak össze az emberek, hogy jól érezzék magukat benne, hogy boldogok legyenek benne, hanem ez inkább egy gazdasági közösség volt, ami a gyerekek felnevelésére és az együtt élés biztonságára szerveződött. Nagyon sokszor a szülők által volt meghatározva, hogy kihez megy hozzá, hogy kell élni, és az is volt a mondás, hogy ki kell bírnod, lányom. Tehát, hogy ez ilyen az élet, ilyen szenvedésekkel teli, ki kell bírni. Ma már nem ki kell bírni, hanem meg kell próbálni együttműködni egymással, de mivel erre nagyon kevés jó mintánk van, ezért ez nehezen megy, mivel nem ezt láttuk. Tehát, hogy amikor a párok korábban együtt maradtak kényszerből úgy, hogy nem oldották meg a konfliktusaikat, akkor a gyerekeknek nem volt alkalmuk látni jó megoldási mintákat. És ezeket a rossz mintákat visszük tovább a saját kapcsolatainkba, vagy azt a nem mintát, hogy hallgatunk, és nem beszéljük ki, és nem mondjuk el az érzéseinket, és nem osztjuk meg egymással. Ennek nagyon nincsen kultúrája, hogy megbeszéljük, hogy leüljünk, hogy a párkapcsolatunkról beszéljünk egyáltalán. Ez egy másik féle rendje az életnek, amit most kell nekünk kitalálni, innoválni szinten, tehát hogy akik most párkapcsolatban élnek, azok próbálják most ezt kifejleszteni a kapcsolatnak ezt az új módját.
És akkor, hogyha elmegy hozzád egy pár, hogy válni szeretne, de mégse szeretne, akkor nyilván azért mennek el, mert hogy megoldást szeretnének, ugye arra, mert aki már eldöntött, hogy el szeretne válni, az ugye ügyvédhez fordul, és beadja a papírokat. De aki hozzád megy, ott mit tapasztalsz, hogy ott még milyen fázisban vannak? Vissza lehet még hozni ezt, vagy egyetlen kik fordulnak hozzád?
Nem feltétlenül, tehát volt már olyan pár, akik már elváltak, már nem értek együtt, viszont volt egy közös gyerekük, akinek voltak problémái, iskolai problémái, amiket nem tudtak megoldani, és akkor tanácsolt mondták nekik, hogy keressenek párterápiára, családterápiára lehetőséget, és tehát, hogy néha úgy válunk el, hogy nem válunk el, és ez éreztetni fogja a hatását a szülőkre, és áttételesen gyerekekre is. Mert hogy mi családterapeuták úgy gondolunk a családra, mint egy rendszerre, amelyiknek bármelyik tagja mutathat tünetet, de hogy ez sohasem csak arról a szeméről szól, akinek tünete van, hanem az egész családnak a működéséről. Mi történt ott? Hogy váltak el? Miért váltak el? Mi az, amit nem sikerült feldolgozni, megérteni? Nagyon-nagyon sok kérdés van a válás után is, és nagyon sokan úgy gondolnak a válásnak, kész, befejeztem, tovább nincsen velem dolgom, nem akarok találkozni az exemmel, mert már nem érdekel. De ez a már nem érdekel, ez nem azt jelenti, hogy nem érdekel, hanem hogy nem akarok találkozni, mert annyira felzaklatna, ha találkoznék vele, hogy nem tudok vele találkozni, ami azt jelenti, hogy még mindig ott van valami kis érzelmi szál kettőjük között. Valójában nem sikerült ez a válás, hiába van már papírjuk róla, és ilyenkor nekünk ezt kell helyre tenni, ezt kell megértetni, segíteni a megértésben, hogy mi történt kapcsolatban, mi az, ami az egyik fél része, a másik fél része, hogyan hatottak egymásra, és aztán persze olyan történetek is vannak, amikor olyan erős a krízis helyzet, hogy úgy tűnik, hogy el fognak válni. De aztán beszélgetünk, és előjönnek erőforrások, történetek, hirtelen meg lehet látni, hogy mi ennek a kapcsolatnak, mik az értékei, mi az, ha belevisszük őket abba, hogy képzeljék el, hogy milyen lenne elválni, akkor esetleg fel lehet mérni ennek a valódi súlyát, hogy tényleg milyen elválni, és hogy megéri-e ezt megtenni, vagy esetleg jobban megéri megoldani azt a konfliktust, ami ehhez a krízishez vezetett.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Rist Lilla, család- és párterapeuta, a Nőklapja újságírója. Rádió Szentendre 91.6. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Rist Lilla, család- és párterapeuta, a Nőklapja újságírója. Beszéltünk ugye itt a válásról, illetve a válási krízisről. Mit tapasztalsz, hogy időben fordulnak-e segítségért a párok, vagy egyáltalán mik azok az intőjelek, amikor már mindenképpen jó lenne, hogyha külső segítséget kérnének?
Az a tapasztalatom, hogy igen, sokszor az utolsó utáni pillanatban kérnek segítséget, amikor nekünk már nagyon nehéz dolgunk van, azért mert nagyon bizalomvesztés az nagyon erős. És hogyha már nincsen bizalom, akkor nagyon nehéz újra építkezni, újra felépíteni azt a bizalmat, amiből egy egyensúlyos párkapcsolat működni tud. Nagyon sok intő jel lehet, pusztán az is intő jel lehet, hogy elkezdjük nem jól érezni magunkat, vagy ilyen boldogtalanságszerű érzéseink támadnak, nem szívesen megyünk haza, vagy azt tapasztaljuk, a másikról tapasztaljuk, hogy mintha a munkába menekülne, vagy barátokhoz menekülne, hogy ennek az öröme elkezd elveszni, akkor mindenképpen érdemes azon gondolkodni, hogy mi történt. Ha nem sikerül ezt a párnak magának kitalálnia, akkor érdemes rögtön szakemberhez fordulni, de más jeleket is mondjak, például a szabottőr magatartás, amikor valaki kitalálja, hogy menjünk el kirándulni, étterembe, moziba nyaralni, és a másik elkezdi ezt szabotálni, hogy de nem, mert ez van, meg az van, meg ezt kell csinálni, meg fáradt vagyok. És a többi, vagy a provokatőr magatartás, amikor egyszer csak hazajön, és semmi nem jó. Miért van ez itt? Miért sós a leves? Miért nem mentél el a gyerekért? Befizetted-e a csekket? És akkor ezek valahogy nem akkora indulattal hangzanak el ezek a mondatok, amik ezt megír, tehát hogy arányosak, hanem egy kicsit, mintha többről lenne szó. De hogyha rákérdezünk, hogy de most miért vagy ilyen ideges, hát azért, mert sós a leves. Tehát, hogy de közben egészen biztos, hogy valami másról van szó, olyan, mintha provokálná a veszekedést, mintha direkt akarná kiborítani a bilit. És akkor erre ennek az a hatása, hogy a másikban sérelmek keretkeznek, fájdalom, az ellenismertség érzése, hogy nem méltányolják a munkáját, hogy nem értékelik azt, amit tesz, és olyan sérelmek keletkeznek, amitől ő elkezd falat építeni magában, aminek a vége az eltávolodás, az érzelmi eltávolodás lesz, és ez már egy nagyon nehéz pillanat, mert el kell kezdeni ezeken a sérelmeken dolgozni, ki kell deríteni, hogy mi is van a nem elég sós vagy túlsós leves mögött, olyan dolgok, amikről nem tudnak, akarnak vagy mernek beszélni, és ez nem biztos, hogy sikerülni fog, csak úgy, hogyha ketten leülnek egy vasárnapi ebéd után beszélgetni, pont azért, mert nagyon nehéz ezekről bármit is mondani, igazán igazit mondani.
De mondjuk egy idegen előtt, tehát hogyha mondjuk elmegy hozzád ez a pár, akkor mégiscsak te idegen vagy nekik valamilyen szinten, jobban megnyílnak? Mert én azt gondolnám, hogy nem, hát hogyha egymás között nem tudnak megnyílni, akkor egy idegen előtt hogy tudnak jobban? Vagy te rásegíted, rávezeted őket olyan kérdésekkel? Vagy milyen módszereitek vannak erre? Engem ez érdekel.
Megpróbálunk egy olyan biztonságos közeget teremteni, amiben minden kimondható. Tehát, hogy ezért a terápiás légkörnek óriási ereje van, és mindig megpróbáljuk felmérni, hogy ki az, aki ebben, tehát ugye a dolgok kimondásában kevésbé bátor valamiért, mondjuk azért, mert ez egy aláfelé rendelődő kapcsolat, és ő alul van, és megpróbáljuk őt támogatni abban, hogy ezek az érzései, gondolatai kimondhatóak legyenek, hogy érvényesek és elfogadhatóak, ugyanúgy, mint a másiknak az érzései és gondolatai, és ebben a védett környezetben könnyebb ezt kimondani, pont azért, mert előttünk nem fog visszacsapással reagálni, vagy ha mégis, akkor ezt mi vissza fogjuk jelezni neki, hogy ezzel valószínűleg most megbántotta a másikat, és ez az a egyensúlyos helyzet, amiben kimondhatóvá válnak olyan dolgok is, ami otthon kevésbé, vagy elsiklanak, vagy nem hallja meg a másik. Vannak olyan kommunikációs gyakorlataink, amik pont arra szolgálnak, hogy meghallják egymást, mert nagyon gyakori, hogy meg sem hallgatják egymást, mert valaki folyton közbevág, van egy hosszú-hosszú panasz áradat, és a másik nem jut ebben szóhoz, és tehát, hogy ilyenkor egy terápiás ülésen ugyanúgy időt és teret kap arra, és az egyik feladat, hogy a más, tehát, hogy amikor az egyik beszél, akkor a másik nem szólhat közbe. Ez néha nagyon nehéz feladat, hogy nem végig kell hallgatni két hosszú-hosszú percen keresztül, és nem szabad megjegyzést fűzni hozzá, és beleszólni, és utána meg kell próbálni visszamondani, hogy mit mondott a másik, hogy értsük, hogy azt hallotta-e, amit mondott valóban. Mert ez már itt nagyon-nagyon el tudnak csúszni a dolgok.
És mondjuk olyan nem szokott előfordulni, hogy ott tudja meg az egyik fél a másik, akár egy titkot, tehát hogy mondjuk akár történt egy megcsalás, amit ott nem mert addig mondjuk megmondani a másiknak, de ott a párterapeuta előtt kimondta, és mondjuk Tehát, hogy ott azért ezek ilyen nagy padlófogások lehetnek esetleg, hogy akkor a másik fél ott hogy reagál, vagy az is lehet, hogy hazamegy, és ott vezeti le a dühét az illetőn, tehát, hogy
biztos előfordult, ilyen még nem, velem nem fordult elő, de azt lehet tudni, hogy sok minden kimondható lesz, és az egyébként nagyon fontos, és nagyon jó, hogyha kimondhatóvá lesznek ilyen titkok egy terápián, mert az valójában a bizalmat erősíti.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Rist Lilla, család- és párterapeuta, a Nőklapja újságírója, Rádió Szentendre 91.6. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Rist Lilla, család- és párterapeuta, a Nőklapja újságírója. A válásnál tartottunk, és még mindig ezt a témát boncolgatjuk, mert szerintem nagyon érdekes dolgokat mond Lilla ezzel kapcsolatosan, és bennem is rengeteg kérdés fogalmazódik meg. Először is, ugye sokan, én azt látom így a baráti körben, hogy a gyerekek miatt nem mernek elválni. Tehát, hogy mi lesz a gyerekekkel? Tehát, hogy nagyon-nagyon féltjük őket, és azt gondoljuk, hogy akkor velük valami borzasztó nagy tragédia fog történni, és akkor inkább benne maradunk egy rossz kapcsolatban, és inkább úgy csinálunk, mintha, közben aztán lehet, hogy a gyerek meg ettől még jobban sérül, és még nehezebb helyzetben van. Hogy látod ezt, Lilla?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és tehát a legnehezebb pontja a válásnak, mert hogyha csak két ember kapcsolatáról beszélünk, amiben nincsen gyerek, akkor nyilvánvaló, hogy az ő döntésük csak az ő életüket befolyásolja. De amikor egy ilyen kapcsolatban legyen az házasság, vagy egy tartós párkapcsolat gyermek születik, akkor a válás értelemszerűen a gyerek életére is hatással van, amit tehát, hogy ez egy faktum, ezt tudomásul kell vennünk, és azt is szerintem tudomásul kell vennünk, hogy nem ez az ideális a gyerek számára, hogy a szülei elválnak, akik az ő fejében örökké egységet fognak alkotni, és ő kettőjükből van, tehát nem tudja sem az anyai részét leválasztani magáról, sem az apai részét. Lehet mondani egy ilyen helyzetben, amikor valaki dilemmázik, és azt mondja, hogy a gyerekek miatt nem válik el, az, hogy a gyerekek alapvetően nem a válásban sérülnek meg, hanem abban sérülhetnek meg, hogyha nem tarthatják kapcsolatot mind a két szülőjükkel. Ez az, ami olyan úgynevezett lojalitás konfliktushoz vezet, ami, tehát így ez a ketté szakad a szívük valójában, hogyha csak az egyik félhez tartozónak kell érezniük magukat, vagy csak a másik félhez érezőnek tartozónak kell érezniük magukat. Ez azért nehéz egy válás kapcsán gyerekek számára biztosítani, hogy mind a kettőjükhöz tartozónak éreztesse magát, mert ugye a felek haragszanak, nagy valószínűséggel haragszanak egymásra, okolják egymást, hibáztatják egymást, nem a saját vétkeiket látják a kapcsolat megromlásában döntőnek, hanem a másikét látják, és ez tehát, hogy ezt nyilvánvalóan erről beszélni fognak, ezt a gyerek hallani fogja, és abban a pillanatban ez az ő szívének ketté szakadásához fog vezetni, mert a gyerek akármit követett el az apja, akármit követett el az anyja, mind a kettőjüket szereti, és nagyon-nagyon fontos, hogy szerethesse is, mert hogyha le kell választania magából azt a részt, akkor olyan, hogyha magunk elé képzelünk egy családfát, aminek van egy anyai meg egy apai ága, olyan, mintha valaki leradírozta volna az egyik ágat, mintha nem csak így hallásra hangzik borzasztóan, hanem azokat az erőforrásait is elveszíti ezzel, amit esetleg a másik oldaltól kapt. Tehát ha nem találkozhat az apjával, akkor az apai oldal összes erőforrását elveszíti, illetve fordítva, hogyha az anyai oldallal nem találkozik, akkor mindent, ami onnan jön transzgenerációsan a múltból, azok a történetek, erőforrások, azok a nagymamák és nagynénik, akiknek az élete példa és példaadó vagy hitet adó lehet, az mind nincsen. Tehát, hogy nem azon kívül a másik, amit lehet mondani erre, hogyha megpróbálták megoldani a válási krízist, és nem sikerült, mert olyan szinten elvesztették az egymás iránti bizalmat, hogy ez már nem állítható helyre, akkor ilyenkor benne maradni egy rossz kapcsolatban, úgyhogy valójában nem is, nincsenek is érzelmileg benne, ez szerintem a legnagyobb vétek, amit önmagunkkal szemben elkövethetünk, mert ez a besavanyodáshoz, megkeseredéshez, a depresszióhoz, a pszichoszomatikus betegségek tömkelegéhez vezet. Tehát, hogy kettő dolog van, vagy próbáljuk meg megoldani azt a krízist, amiben vagyunk, és növekedve kikerülni belőle, vagy ha ez nem sikerül, mindent megtettünk, hogy sikerüljön, de nem sikerült, akkor jobb, hogyha önmagunkkal azonosan élünk, és akkor elválunk.
Mit tapasztalsz, hogy hány alkalom szokott segíteni? Gondolom, hogy ez nagyon, olyan szempontból nem jó kérdés, nem biztos azt fogod mondani, hogy hát ez változó, és esettől függ, de mégis azért egy kicsit hozd közelebb a megoldást, mert nekem fogalmam nincs, hogy mondjuk, ha egy ilyen helyzetbe kerülök, ne adj Isten, akkor mire számít csak, hogy egy évig kell egy ilyen terápiát, nem kell, hanem javasolt csinálni, vagy vannak gyorsabb megoldások.
A terapeuta társam mindig rám szokott szólni, hogy nem mondjam, hogy egy év.
De akkor tényleg annyi.
De hogy nekem az a tapasztalatom, hogy ennyi idő kell ahhoz, hogy valami mély változás, igazi változás történjen. De hogyha belegondolsz, hogy egy analitikus pszichoterápia 8 év, akkor ez nem annyira sok idő. És egy év sem annyira sok idő, nagyon-nagyon hamar elrepül ilyenkor az idő. Két heti ciklusban szoktunk találkozni egyébként a párokkal és a családokkal, és olyankor másfél óráig vagyunk együtt, és a krízisek általában hosszú időre nyúlnak vissza. Sokszor, amikor egy pár eljön úgy, hogy kamasz gyereke van, és az nem tudom én mindenféle deviáns magatartás mutat, és kicsit elkezdünk ásni a múltban, akkor kiderül, hogy valójában ez a krízis nem most kezdődött, hanem már a gyerek születése körüli időszakban. Nem, míg ez feltáródik, vagy elkezdünk a mélyre nézni a dolognak, és megnézzük, hogy mi történt a korábbi generációkban velük. Ez azért nem egy hirtelen zajló folyamat, és a gyógyulás az nem egyik pillanatról a másikban zajlik le, tehát hogy kell időt hagyni magunknak is, hogy átkattanjon valami, hogy megváltozzon valamiről a gondolkodásunk, mert mondogatunk magunknak történeteket a családunkról, meg arról, hogy milyen a párunk, hogy működünk együtt, és amikor így elkezdünk belekérdezgetni, akkor kiderül, hogy nem biztos, hogy úgy van, és akkor ilyenkor fordítani kell valamit ezen a narratíván, hogy hogyan is működünk mi együtt, és valahogy, amikor így átfordul a gondolat, akkor megváltozik a működésmód is.
Gyerekek is ott szoktak lenni, vagy kéritek, hogy legyenek ott, vagy csak akkor, hogyha velük is probléma van, mi a tapasztalat?
Velük is probléma van, akkor őket is be szoktuk hívni. Ennek azért van egy életkori határa, tehát hogy így 5 éves kor, hát ezért volt már 4 év, igen, szóval, hogy fiatalabb gyerek is, aki már tud rajzolni, azokkal mi már tudunk dolgozni, mert vannak olyan feladatok, amiket a gyerekek is meg tudnak csinálni, és érdekes lehet, hogy ők hogy látnak dolgokat, vagy hogyan rajzolnak hogyan rajzolják le a családjukat, hogyan látják a szüleiket, de nagyon gyakori, hogy egy idő után párterápiába fordul át a családterápia. És már kiderül, hogy olyan, hogy a kapcsolati működés miatt alakulnak ki a gyerekeknél is tünetek.
A módszerekről még egy kicsit beszéljünk, itt most említetted ugye a gyerekeknél a rajzolást, még milyen módszer tudsz megemlíteni, amit használtok a terápia során?
Nagyon sokféle módszert használ a család és párterápia, ilyen művészetterápiás eszközöket is szoktunk használni, pszichodráma eszköztárából is szoktunk meríteni, kicsit említettem már, hogy a narratív terápiából is szoktunk elemeket átvenni, hogy újra mondunk történeteket, hogy nem mindig ugyanazokat ismételgessük, hogy ilyenkor mindig megpróbálunk a pozitív dolgokra rákérdezni, a kivételekre rákérdezni, mert nagyon sokszor elhangzik, hogy az én férjem soha nem segít semmit. És amikor megkérdezzük, hogy mégis volt-e példa arra, hogy valamikor csinált valamit, akkor kiderül, hogy ezt már megcsinálta, és akkor ilyenkor kicsit át kell formálni valamit a gondolkodásunkban. De már említettem a családfát, amikor felrajzoljuk mindkét félnek a családfáját, ilyenkor a transzgenerációs hatásokról beszélünk, 3 vagy 4 nemzedékig visszamenőleg vizsgáljuk, hogy mi történt a múltban, és hát ez számomra is mindig nagyon izgalmas, mert elkezd bejátszani a történelem, és nagyon sok olyan érdekesség derül ki a nagyszülőkről, dédszülőkről, amik most is éreztethetik a hatásukat a család működésében.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Rist Lilla, család- és párterapeuta, a Nőklapja újságírója. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Rist Lilla, család- és párterapeuta, a Nőklapja újságírója. Egy kicsit más témára evezünk most, talán kicsit vidámabb, mint a válás. Ugye az első gyerek utáni párkapcsolat még a speciális területed. Ugye itt a riport előtt kicsit beszélgettünk, és mondtad, hogy igazából 2 nagy területre specializálódtál. Az egyik ugye a válás, a másik pedig, hogy hogyan változik meg a pároknak az élete az első gyerek születése után. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon izgalmas téma ez is, mert hogy ki lehet ugye azt mondani, hogy megváltozik az életük. Tehát már semmi sem lesz ugyanolyan, hiszen ott van egy kisbaba, egy kisgyerek, és azzal ugye valamit kell kezdeni, meg ugye nyilván kevesebb idő jut saját magunkra, a párunkra, és nyilván gondolom, hogy ebből adódóan következnek a konfliktusok, a problémák, ha egyáltalán következnek, vagy hogy látod ezt, hogy milyen probléma
ez
szokott
adódni? Azért is egy fontos téma, mert ugye a gyerek születését a boldogsággal szoktuk összekapcsolni, ami tényleg igaz, tehát hogy a gyerek születése egy óriási élmény, és nagyon nagy boldogság mindannyiunk számára, és hogy emellett is nagyon-nagyon nehéz időszak, amire senki nem tud igazából felkészíteni minket, mert hiába járunk szülésfelkészítőre, vagy anyaság felkészítőre, annak a terhét, hogy mit jelent egy kisbaba, aki megszületik, és onnantól kezdve egy teljes életen át felelősséggel tartozunk iránta, ezt csak igazából akkor értjük meg, amikor már ott van a kezünkben. És ez átalakítja az egész családnak az életét, és a párkapcsolatot is át kell, hogy formálja, meg kell változnunk, meg kell változni a párkapcsolatnak, be kell engedni abba a nagyon szoros közelségbe, amit eddig ketten éltünk, meg valakit, aki most így közénk pottyant. És azt is tudjuk, és a pszichológia úgy tartja, hogy ilyenkor nagyon szoros, szimbiotikus kapcsolat alakul ki az anya és a gyerek között, amiből bizonyos szempontból az apa kimarad. Már van egy nagyon kedves pszichológus kollégám, ismerősöm, aki az Apa Akadémiát működteti, aki szerint ez nem olyan hosszú, és hogy ebben a részben is igen fontos szerepe van az apának. Én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos szerepe van az apának ebben a fázisban is, és minél inkább sikerül bevonni az apát a gyereknevelés körüli teendőkbe, érzelmileg és gyakorlati szinten, annál inkább meg tud maradni a párkapcsolatnak az intimitása, az együttműködési képesség. De nagyon sokszor nem ez történik, hanem valami miatt az apa ebből kimarad, vagy azért, mert nincs hozzáengedve ahhoz, hogy pelenkázzon, mert úgyse tudod te ezt jól csinálni, vagy azért, mert ő maga nem érzi kompetensnek magát ebben a helyzetben, és ilyenkor elindulhat egy lassú eltávolodás. Nem sikerül a gyerek születése után a párkapcsolatot regenerálni, tehát, hogy ez egy nagyon fontos feladat, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdünk kicsit kilátni a gyerek körüli teendőkből, akkor újra próbáljuk meg visszahozni azokat a értékeket, dolgokat, amik a gyerek születése előtt voltak, amik összekötöttek bennünket. Ezt másképpen kell csinálnunk, másképpen kell szerveznünk, nem lesz se spontán, se egyedi, nem lesz az, hogy most hirtelen elmegyünk kirándulni vagy moziba, hanem erre nagyon tudatosan törekedni kell, akkor is, hogyha néha fáradtabbak vagyunk a kelleténél. Egyszerűen el kell kezdeni tudatosabban figyelni a párkapcsolatunkra, ami egy másik fajta működést jelent, azért, mert a párkapcsolat az, ami az alapja a családnak. Nagyon sokan eltévednek ebben, és úgy gondolják, hogy a gyerek a legfontosabb a családban, és a gyerek nagyon fontos a családban, de csak akkor tud megmaradni, hogyha a párkapcsolat megőrzi a harmonikus működését. Ha nem tudja megőrizni a harmonikus működését, ha valaki nem érzi jól magát, kifelé áll a szekerének a rúdja, akkor borul a párkapcsolat, és abban a pillanatban a gyerek is veszteségeket fog átélni. Tehát, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a párkapcsolat a családnak a tart pillére, nem az anya-gyerek kapcsolatra épül a család, hanem erre a párkapcsolatra, amit újra össze kell raknunk szinte, miután a gyerek megszületett. Egy másik féle módon ráadásul, mint korábban, mert nem fognak adódni spontán helyzetek, mert meg kell szervezni a gyerek elhelyezését. Habárhova kettesben akarunk eljutni, törekedni kell arra, hogy ha alszik, akkor is legyen időnk. Egymásra egyszerűen újra kell szervezni a család életét, azt is, hogy kinek mi a feladata ebben. Nagyon fontos, hogy nagyjából egyensúlyos legyen, senki ne érezze túlterhelve magát. Tehát nagyon gyakori, hogy a nők úgy érzik, hogy otthon egyedül vannak hagyva, a férfiak meg úgy érzik, hogy a pénzkereséssel vannak egyedül hagyva, és olyan óriási terheket vállalnak, amiket egy idő után nem tudnak cipelni, és elkezdenek belerokkanni. És sokkal jobb volna, hogyha ebben sikerülne kicsit váltogatni ezeket a nagyon hagyományos szerepeket, amiket még mindig követünk.
Hát ez egy borzasztó nehéz. Nagyon jókat mondtam, mert ez bevallom őszintén, hogy nagyon sok részén én is magamra ismertem, hogy hát tényleg ez bizony én is éreztem, vagy érzem sokszor ezeket az érzéseket, de hogy olyan nehéz tudatosnak lenni. Én azt gondolom, hogy persze, hogy az ember összeházasodik 20 évesen, 30 évesen, jön az első gyerek, második, és sokszor csak 40-50 évesen, vagy még később döbben rá, hogy mi az, amit elrontott, és bizony máshogy kellett volna csinálni. És hogy most így fölmerül bennem a kérdés, és persze ez csak egy költői kérdés, hogy miért nem tanítják ezt, és hogy miért nincsen erre, és hogy persze van szülés felkészítő, meg mindenre felkészítő, de erre miért nem készít föl minket senki, és olvassuk, mi is tájékozódunk, olvasunk újságot, könyveket, internetet, de mégis ezek az érzések megvannak bennem is. És olyan jó lett volna tudni akkor ezt tudatosabban, és akkor lehet, hogy tudatosabban csinálta volna az ember. De mindegy, ezek igen, csak ilyen, ha tudsz, akkor válaszolj, de ezek csak ilyen költői nagyon, kérdések.
Nagyon nehéz előre tudni, hogy ez valójában milyen lesz, de én azért azt gondolom, hogy attól, hogy megszületik a gyerekünk, még nem veszítjük el a párunk iránti érdeklődést alapvetően, hogyha sikerül jól elrendezni a gyerek körüli teendőket. Biztos, hogy fáradtabbak leszünk, de attól még a vágy nem feltétlenül múlik el a másik iránt. És amikor ez a vágy előtör, akkor érdemes ezt erre ráérezni, vagy ezt tudatosítani magunkban, hogy igen, akkor érezném jól magam, ha most sétálnánk egyet, és elmennénk egyet fagyizni. Semmi különös, vagy hogyha leülnénk, miután elaludt a gyerek, és két szót szólnánk egymáshoz. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha ez valódi érzéseken alapult ez a kapcsolat, akkor a vágy, a másik iránti szeretet nem múlik el a gyerek születését követően. Nagyon sok minden elfedheti. Például a fáradtságunk nagyon-nagyon erőteljesen elfedheti, ezért érdemes segítséget kérni barátoktól, barátnőktől, nagyszülőktől, hogy egy picit kifelé tudjunk nézni ebből, és ne gondoljuk azt, hogy mi önzők vagyunk, mert ott hagyjuk a gyereket egy fél órára a nagymamánál, vagy a barátnőnknél. Nagyon sok nő azt érzi, hogy akkor ő önző, és nem teljesíti rendesen az anyai feladatait, hogyha ilyet csinál, hogy annyira önző, hogy elmegy moziba, vagy vacsorázni a párjával, ilyet egy rendes anya nem csinál, de ilyet csinál egy rendes anya, és pont a gyereke érdekében kellene, hogy csinálja ezt, mert a gyerek akkor fogja megkapni a szüleit teljes egészében, hogyha ez a kapcsolat harmonikus marad.
Igen, vagy például elmenni sportolni, nem? Tehát nekem annól lelkiismert furdalásom az, hogy én most miért megyek el, hiszen és ott a gyerek, és ugyanezt éreztem, és tényleg utána meg viszont sokkal kisimultabb, türelmesebb, nyugodtabb, igen, és jól éreztem magam, és így utólag azt gondolom, hogy igen, jól tettem.
Nagyon-nagyon fontos, hogy az anyákat levegőhöz juttassuk, és 5 percek kilássanak az anyai feladat, és újra nőnek érezhessék magukat, mert ha ez megtörténik, akkor másképp is tudnak kapcsolódni. Tehát a sportolás is azért is fontos, mert visszanyered belőle az önértékelésed, szebbnek érzed magad, fél kilót fogytál, és jobb vagy, végigcsináltad a spinning edzést, és boldogabb vagy. Biztos, hogy ezek mind visszahatnak, és otthon mindenki jobban fogja érezni magát, ha egy boldog anya tér vissza. Ez mindannyiunk érdeke.
Vagy például tudom, hogy én nagyon nehezen tudtam elengedni azt, hogy minden tökéletes legyen a lakásban, tehát mindent végig takarítottam minden nap, és borzasztóan kiborított, hogyha észrevettem, hogy megint koszos az ablak, és állandóan egy ilyen takarítási már lehet azt mondani, hogy mániába fordultam, és utólag azt mondom, hogy ez is egy ilyen tünet lehetett, hogy
gondolod a tünetét?
Hát annak, hogy ott nagyon ott túlszorongtam az egészet.
Aha, és az anyasságot magát.
Igen. És hogy igazából most már így azt mondom 15 év távlatában, hogy hagyni kellett volna azt az ablakot olyan piszkosan, mert senki nem nézte meg, senki nem szólt, hogy 2 nap múlva takarítom meg. Tehát, hogy valahogy ez a takarítás. És én egyébként nem csak magamról beszélek, hanem sok nőtársamnál látom, hogy ez a nagyon központi, amikor a gyerekek kicsik, és otthon van az anya, és hogy túl lehet ezt így valahogy
húzni. Valahogy erről az jut eszembe, hogy mi nők nagyon megpróbálunk megfelelni az összes elvárásnak egyszerre, hogy legyen rendben a lakás, legyen jól a gyerek, legyünk jók a munkában, legyünk szépek, tehát, hogy ilyen szuper womaneknek kellene lennünk, és hogy ez így nem fog menni. Tehát, hogy lentebb kell adni ezekből, ha jobb az ön elfogadásunk, ha jobb az önértékelésünk, nem fogunk akarni mindenkinek megfelelni. Tehát, hogy próbáljunk meg magunknak megfelelni, azoknak a belső értékeknek megfelelni, amik igazán fontosak a számunkra. Kinek takarítottál folyton? Miért volt ez fontos? A anyukád elvárta tőled, hogy mindig mindenütt rend legyen. Nem lett volna fontosabb, hogy játsszál a gyerekkel, vagy hogy kimenjetek sétálni, vagy hogy egyszerűen elolvassál egy cikket a Nőklapjában, stb. Stb. Szóval, hogy kinek akar az ember ilyenkor megfelelni, ez nagyon érdekes kérdés, mert nem biztos, hogy amikor így takarítasz, akkor az a takarításról szól. Valakinek csinálod ezt valamiért, valahonnan hozod azt a vágyat, hogy mindig minden tökéletes legyen.
Na, akkor azt hiszem, hogy én leszek a következő pacienset. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Rizs Tilla, család- és párterapeuta, a Nőklapja újságírója. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Hallgassanak bennünket. Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Rizs Lilla, család- és párterapeuta, a Nőklapja újságírója. Az elején beszéltünk ugye arról, hogy most egy ilyen különleges helyzet van, hát ha lehet ezt különlegesnek nevezni, egy krízis, ugye ez a Covid vírus, a pandémia. Minden megváltozott, a családi életünk, párkapcsolatunk, a gyerekekkel való online tanítás volt, aztán ki tudja, hogy lesz-e még, hát számítunk arra, hogy valószínűleg lesz még. A krízisről beszélgessünk egy kicsit, mert mondtad, hogy nagyon sokan szoronganak általában is, meg most nyilván emiatt a helyzet miatt is, hogy hogyan lehet ezt kezelni, mit tegyünk a szorongásaink ellen.
Az biztos, hogy a járványhelyzet még rápakol a szorongásainkra még egyet. Tehát, hogy egyébként is mindenfélétől tudunk szorongani, ez így személyiségtől függő egyébként, hogy ki mennyire szorong. De itt a járványhelyzet kezelésében is látszik, hogy vannak, akik nagyon szorongóak, és nagyon figyelnek, és nagyon mindent betartanak, vannak és olyanok, akik megpróbálják semmit be nem tartani, és úgy tenni, mintha ez a helyzet nem létezne. Az, hogy teljesen megváltozott volna az életünk, az nem látszik, most különösen nem, de amikor márciusban elkezdődött a karantén, akkor azért az jelentősen átfordította nagyon-nagyon hirtelen az életünket, és váratlan helyzetek adódtak, ugye mindannyian otthon voltunk együtt egy légtérben, ami nagyjából csak nyaraláskor szokott megtörténni velünk. Miközben dolgozni kellett, tanulni kellett, takarítani kellett, enni kellett, boltba menni, stb. Tehát, hogy az életnek mennie kellett tovább, ami rengeteg sok konfliktust szülhetett. De hogy itt is igaz az, amit mondtam az elején a krízisről, hogy itt ebből is ki lehetett jönni növekedéssel, vagy ki lehetett jönni azzal a kudarc élménnyel, hogy folyton összevesztünk, és folyton konfliktus volt, és nem tudtuk jól érezni magunkat. Hallottam olyan párokról, akik ugye ebben az összezártságban vagy szétrobbanunk, vagy pedig elkezdünk tényleg foglalkozni azzal a problémával, amiben vagyunk, és ez ugyanakkor lehetőséget is ad arra, hogy megoldjuk. Mint ahogy mindenkinek lehetősége van arra, hogy aki úgy érezte a karantén idején, hogy megoldhatatlan helyzetekkel találta magát szembe, szakembertől, ha otthon nem ment, segítséget kérjen. Tehát, hogy ez mindenkinek ez a lehetőség adott, hogy növekedéssel kerüljön ki ebből a helyzettel, ne pedig sérelmekkel, kudarc élménnyel, fájdalommal, aminek a vége esetleg válás is lehet. A mostani helyzet azért maradt nehéz ez a helyzet, azon túl, hogy nagyon sokan vesztették el a munkájukat, vagy részlegesen, vagy teljes egészében, ami önmagában egy szorongató élmény, de így mindannyiunk feje fölött ott lebeg ez a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, hogy bemehetünk-e holnap dolgozni, hogy nem szűnik-e meg a munkahelyünk, hogy megbetegszünk-e, hogy a szüleink megbetegszenek-e, el lehet-e menni egy temetésre, el lehet-e menni egy esküvőre, egy családi rendezvényre, nem csinálunk-e nagy bajt azzal, hogyha meghívjuk az idős szüleinket, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni. Nagyon-nagyon sok szorongás adódhat, keletkezhet ebből, ráadásul nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ami egy külön nehezítő tényező. A bizonytalanság az, amit legnehezebben tudunk elviselni, de hogy nagyon fontos volna ebben a helyzetben, hogy megpróbáljunk olyan módszereket találni, amiben megnyugszunk, ami örömteli nekünk, akár lehet sport, barátokkal való találkozás, könyvolvasás, bármi, ami feltöltő lehet, mert ez ad olyan megnyugvást, lehetőséget nekünk arra, hogy ebből a szorongás élményből kikerülve tudatosan kezdjünk el tudni gondolkodni abban, hogy milyen helyzetben is vagyunk, hogyan tudunk ezen jól fordítani ezen a helyzeten, hogy ne csavarodjunk be, és ne maradjunk benne.
A karantén időszakáról írtál néhány cikket a Nőklapjában is, és például a karanténik cikked az nagyon érdekes volt, hogy hogyan élték meg ezek a tinik, akik ugye buliznának, mennének, ismerkednének, mennének az éjszakába, hogyan élték meg, vagy élik meg ezt, hogy most ezt azért nem annyira tehetik.
Tehát, hogy őket is sok hatásként érte, amikor hirtelen nem lehetett iskolába menni, vagy nem lehetett folytatni külföldön az egyetemi tanulmányaikat, ilyen történet is szerepelt abban a cikkben. De úgy emlékszem, egy olyan történet is, akik a karantén idején költöztek össze, nagyon rövid ismerettség után, hogy ez a válsághelyzet, tehát el kell dönteni, akkor ott ráadásul külföldön voltak, hogy vagy együtt lesznek, vagy nem tudnak találkozni, és úgy döntöttek, hogy együtt maradnak, tehát hogy nem a virtualitás felé vitte ezt a kapcsolatot, hanem éppen ellenkezőleg. Nekem is vannak kamasz fiaim, nekem az a személyes tapasztalatom, hogy erős szó, de gyűlölték az online oktatást. Tehát mindenféle szempontból, tehát megszűntek a kapcsolatok, szétesett a nap, nem volt egy ilyen napi rendszeressége, és hirtelen ráébredtek, hogy iskolába járni jó dolog, hogy jó dolog hallani új dolgokat, hogy jó dolog a barátokkal találkozni. Őszintén szóval én örömmel hallottam, mert hogy valahogy számomra azt üzente, hogy visszahozza a személyes találkozásoknak az értékét, meg a jelentőségét. Miközben azt is el kell mondani, hogy ha a digitális oktatás, ha jól működne, akkor nagyon nagy előnyei is lehetnének annak, nagyon sok mindent lehetne neten csinálni, amit egyébként a zöld tábla mellett nem lehetne, és most azt is látszik, hogy ezeket az előnyöket, mintha nem tanultuk volna meg, és nem alkalmaznánk, holott már van egy tapasztalatunk arról, hogy lehet ilyen helyzetbe kerülni, amikor ez szükségessé válik, vagy sokat segíthetne például a forgalomszervezésben, hogyha akár az első órákat digitálisan tartanák, vagy a fél iskola digitálisan lenne, a másik fele pedig. Tehát, hogyha ezt váltogatni lehetne, ezt a működésmódot, de ez már nem egy családterápiás kérdés, és pusztán azért kapcsolódik ide, mert hogy el lehetne kezdeni épp a krízis miatt gondolkozni az új utakon, hogy hogyan tudunk ebből többként erősebben felállni, nem csak azon gondolkodni, hogy mi az, amit veszítünk ebben a helyzetben.
Látod, Lila, is mennyire jó, hogy pont ugyaninnen kezdtük a beszélgetést, mert hogy ez volt majdnem az első mondatot, hogy krízis, és hogy ne azt nézzük a negatív oldalait, hanem próbáljunk meg valamit kihozni, és most a műsoridőnk le is telt, sajnos. Én egy kicsit sajnálom, mert olyan jól beszélgettünk, és remélem, Lila, hogy fogsz még hozzám jönni beszélgetni bármilyen témában, vagy hát olyan témában, ugye, ami a szakterületed, és hát a kedves hallgatók, remélem, hogy tudtak bármelyik témából, ugye itt szó volt válásról, párkapcsolatról, egy kicsit ugye a pandémiáról is, illetve az online oktatásról, hogy hasznos ötleteket, illetve tanácsokat kaptak. Hát remélem, hogy a Covid az lassan tényleg eltűnik az életünkből. Neked nagyon sok sikert kívánok a munkádhoz, nagyon hasznos, amit csinálsz, és tényleg remélem, hogy még találkozunk.
Én is köszönöm a meghívást, és szívesen jövök máskor is.
Búcsúzik a műsorvezető Cservenkáné Pálfi Zsuzsanna, Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk.